Tompa Andrea, fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben. A körben. Mert nem a professzor úr felszólítására határoztam el, hogy gyakorlati tapasztalatot is szerzek, ez a gondolat ugyanis már korábban is megfogant bennem, s cselekedtem. Tudtam, hogy Pali jár egy asztaltársaságba a New Yorkba, és kértem, hogy mehessek vele. Nyehó, javított ki engem rögtön Pali, hogy ezt úgy kell mondani. Megyünk a Nyehóba. Hát, ha így kell, akkor én sem mondom másképp. S nagyon csodálkozott, hogy a zárdatölteléknek milyen új óhajai vannak. És hogy még szerencse, hogy nincs zsidó zárda, mert akkor biztos bevonultam volna, s onnat nézek ki tudós plépofával. De azt mondotta, hogy ebbe a szürke ruhába ne jöjjek, vegyek valami rendeset. Felvettem az egyetlen rendeset, mit a megnyitóra, meg a szigorlatra szoktam, mondottam neki. Hogy nekem maskarám nincs, ha ez jó, megyek ebbe, ha nem, alá szolgálja. Azt se találta elég finomnak egy hölgyhöz, s mondotta, következő ruhavarratásánál ő fog kommendálni. Hogy nem kell úgy nyakig bezárkózni, s még a karom se látszódik. Hogy csináljak olyan lebbenyes blúzt elől kis moáré csipkével, mi látni hagyja, tudod mit? Az imponál ugyanis a férfinek. Na, szerusz, mondottam, arra várhatsz, míg én varrónéhoz megyek. Pali nagyon érti az ilyesmit. Nem mondom, hogy én nem szeretném azt a lebbenyes moárés micsodát, s hogy nekem is kilátszódjék az izém, s férfiak tekintetét odavonza, csak éppek túl büszke vagyok, tudom én. S hogy kisdég nagyobb, s teltebb legyen a keblem. Láttam az újságokba kitéve a hirdetést a mellnövelő pilulákról. Pilules orientales, keleti pilula. Lehet, be kellene azt szerezni. Kitölti a nagy csontoknak az üregeit, a sótartókat. Sok ilyesmi orientális erőporokat olvasni mostan. Nem tudom. Farmakológiából mi az ilyesmit nem tanuljuk. Akkor hogy is van az az estély a New Yorkiban? Pardon, Nyehóban. Este 8 után kezdenek gyülekezni az egyik külön terembe. Amikor én már lefekvéshez készülök leginkább, minthogy nekünk reggel 7 órakor már előadás kezdődik. Kérek egy feketét, nehogy ott helyben elaludjak. Főleg joghallgatók jövögetnek, egy-kettő orvos hallgató, egyiket ismertem, első éves. Meg többen, kikről nem tudok semmit, polgári népek, de nem csak. Aztán Pali mondja, hogy ők egyszerű emberek, azaz, hogy nem egyetemi népség, hanem egyéb. Kis tisztviselők, iparegyleti képviselet. Ők egyszerűk, s mi komplikáltak vagyunk, teszi hozzá kacsintva. Mind eléggé fiatalok, korombéliek inkább, bár vannak meglettebbek is az egyszerűbbek között. Mindenki rendel sört, vagy bort vizezve borvízzel. Nem isznak gyorsan. Csak az egyik iszik többecskét, az sört is kér és pálinkát is. A többiek egy óráig is, vagy még hosszabban eliddogálnák, s szopogatnák azt az egy pohár italt. Inkább sokat beszélgetnek, vitatkozgatnak. Némelyik olyan lánggal nyilatkozik, az ember már azt hiszi, verekedés lesz. Aztán megtanulja, itt ez a stíl, így folyik a beszélgetés. Eleinte én csak a saját témámat figyelem, s kutatom, az alkoholizmust. Jegyzetelni nem merészelek, de fejemben mindent felírok, ki hogyan iszik, hogyan változik meg a beszéde, meg milyen a hatás. Mikor már mindent kifigyelgettem, meg kell mondjam, kezdek csalódni. Mert nem folyik elég lendületes italozás, mint képzeltem, viszont kezd igen érdekes lenni a beszélgetés. Itten főleg eszmékkel foglalkoznak. Nem anekdóták s heccek mesélésével, vagy olyasmi pletykázással másokról, mint a hírlapok, mely igen unalmas minden társaságban. Társadalmi kérdések vitájával vannak nagyon elfoglalva, meg a munkás helyzettel. Ők úgy mondják, szocialista. Most hallom így mondani először. Mindenki inkább úgy mondja, szocialista, úgy tudom. Főleg ki nem vallja az eszméket, úgy vettem ki. A munkapárt füzeteit is osztogatják. Pali egész ügyesen tud beszélni, és ez igen meglep. Nagyon komolyan viselkedik mostan. Nem mindig csipkelődik, s nem mondja a buta históriákat, miben valakit jól le lehet nevetni. Szinte az ember fel sem ismeri, hogy ez neki a saját édes testvére. A munkások orvosi ellátásáról is beszélgetnek, nem annyira panaszosan, ahogy a szomorú tények megkívánják általában, hanem inkább, hogy mi volna a teendő. Van ott egy fiú, már ügyvédbojtár, ki Temesvárt nagyon komoly felmérést csinált a dohánygyárba, főleg a nők körébe inkognitó. Hogy ki milyen betegségben szenved, hány éves, milyen körülmények közt van lakása. A beszédében, mire mindenki odafigyel, minthogy tényekből merítkezik, megállapítást nyer, hogy bizonyott 54% a nők közt betegnek mondja magát a gyárban. Főleg mell, vese, szívbetegségek fordulnak elé. Kérdezem, hogy orvosi vizsgálat volt-e, vagy csak kikérdezés? Csak mindenki bemondja a baját. És tovább ecseteli, hogy milyen kondíciók léteznek a dohánygyárban, hol napi 10-11 óra munka folyik. Annyit dolgozik egy nő 6-szor egy héten. Készül írni egy komoly beszédet ebből a temesvári magyar királyi dologból, mint hogy a dohány ki van monopolizálva, s az államé. Elmondja, hogy ebben a gyárban nincs megadva a gyülekezési és a szervezkedési joga munkásoknak, pedig a törvény engedi. És hogy mind meg vannak félemlítve az igazgatótól. Én ilyesmit, már hogy van szervezkedési jog, most hallom előbbször. Pali megsukta, hogy ki ottan utóbb hozzászólt, az Lukács Hugó doktor. Annak előtte az egyetemen is volt tanár, Lechner professzor úr alatt. Most ő a munkás betegsegélyző főorvosa, s ki legjobban tudja a munkások helyzetét egészségileg s általánosan is. Csak igen szereti a bohémeket és a művészeket, pártolja az olyasmi új festészetet is, mi még Pesten is mekkora botrányt csapott. És Lukács doktor itten is szokott propagálni a mohalovagok ellen, úgy értve, kik be vannak gyepesedve, mert azok a mohalovagok. Egy másik fiú, ki nem egyetemista, hanem csak szimpla tisztviselő, mondja, hogy az iparosok menhelyét Kolozsvárt a városban nem nyitják este 9 előtt, tehát csak aludni lehet járni. És hogy tiszta kegyetlenség, ki kell nyittani a menhelyeket nappalra is. És hogy egy szegény iparosnak, ki délután jött meg a vonatjával és elaludt a küszöbön, lefagyott a lába. Aztán kezdenek beszélgetni egy gólya néniről, aki frizőrboltot tart fenn, és boltjában hátul gyermeklányokat kínál uraknak, kik oda hajvágási céllal mennek beállítólag. És hogy akad 12-3 éves leányottan prostitúcióban. Engem igen megdöbbent mindaz, mit hallok. Ugyanis be kell látni, hogy egyetemista polgár létemre én az élet így szörnyű dolgairól nem értesülök. Mert az újságba, ha megírják, az ember nem biztos, hogy elhiszi, mert az olyasmit csak azért adják közre, hogy az újságot a rémhírek miatt megvásárolja a buta közönség. Itten viszont nem azért konverzálnak, hogy szenzáció legyen. Ez komoly férfi beszédnek hallatszódik, és én is egyre jobban kezdek figyelni, s már nem is vagyok álmos annyira, holott az éjfelet is elverte a főtéri harang. Az este folyamán mindenki az asztaltársaságból mondott valamit, hogy milyen dolgokat tapasztalt, és hogyan volna orvosolható az igazságtalanság. Egyik ügyvédfiú, aki nagyon szépnek gondolhatta magát, és okosnak, mert úgy tartotta a fejét s állát felfelé, beképzelve magát, kezdte mondani, hogy valami színésznő a Nemzeti Színházban nem kapott olyan szerepet, mi illett volna hozzá, s jelentős is volna, s teljesen el van nyomva a tehetsége. S hogy az igazgató egy kikeresztelkedett zsidó. Erre kezdik többen hegyezni a fülüket, Gondolom, minthogy ők is érintve vannak. De akkor az az ügyvédbojtár fiú, ki afféle vezérszónoka az estének, mondja, hogy ebben a körben ilyen hang nincs megengedve. Akkor a szép fiú sértetten elhallgat, és kér még egy pohár bort, aztán ő elég korán el is ódalgott. Az a jogász tanonc igen szépen s okosan okította ki a szerinte nem helyén való beszédet. Egyszer csak engem is kezdenek kérdeni, hogy milyen az ágyhelyzet a kórházakban, hogy mennyi van az alapítványi ágyból, mire jelentkezni lehet a szegényeknek. Na, szégyen lettem magam, de nem tudok felelni. Megteszem az ígéretet, hogy alaposan körbe tájékozódok, s jövőre fogok mondani én is tényeket. Úgy értve, jövő szerdára teszi hozzá az a vezérféle, hogy csak tessen járni, így mondotta. Azt elmondom, hogy valami fürdőhelyiségben, Csíkvár megyében volt most egy eset, hogy egy férfi, ki nagy vadász volt, meglőtte a feleségét a saját udvarukban. Mert jött az ülő a tyúkjaira, és az asszony éppen kiszaladott az udvarra, amikor a férfi lőtt. Nagyon rosszul lőtte meg, mert a bordák eltöröttek, átszúrták a tüdőt. Nem részletezem a sebet, mert úgy se értik a laikusok. Fiákerrel vitték Sepsi Szent Györgyre. El lehet képzelni, milyen további vérzést és átfúródást okozott a rászkódás a betegnek. Se a fürdőben nem volt egy orvos, amit pedig elrendel a törvény, se a közeli városba, ahová vitték, nem volt egy sebész, csak a patikus, de az nem merte, úgyhogy Budapestről kellettet odahivatni. Mondjuk, de ezt saját kútfőből teszem már hozzá, nem értem, miért nem tőlünk hívtak. Közelebb is van, olcsóbb is. Nem bíznak talán a vidéki sebészben, csak a pestiben? Elég az hozzá, hogy az egész családi vagyont el kellett adni, földet, szántót, erdőt, házakat, hogy a kezelést ki lehessen fizetni. Most ez a család egy kicsin gyermekkel itt áll tiszta nyomorultul, az asszony felgyógyult, de nincs semmiük, egy darab föld. Egyik hallgatóság megjegyzi aztán, hogy így lett a kisgazdából szegény munkás. Az eset nagyon érdekli őket, Pali rám néz, s látom abban a két szép zöld szemében, hogy akkor most meg lett bocsájtva, hogy idejöttem a nyakára. Mellesleg ő bíztatott fel. Sőt, kisdég, mintha büszke is volna, hogy így gyorsan megértettem az itteni szellemet. A történetet egyébként olvastam a Csíkvár megyei újságban, mibe, bevallom, a cseléd nálunk kitömte a megázott cipőmet. Ő ugyanis odavaló, bár kétlem, hogy olvas. De azt nem írták benne, hogy milyen szegénységbe döntötte a családot a baleset, és hogy segítségért folyamodnának a közvéleményhez. Később éjjel még beszélek az esetemről a műlábbal, a Petri lánnyal, hogy a vonat levágta, s hogy hogyan lehet ő neki műleges lábat szerezni. De csak nagy vonalakban, s nem mondok felekezeti dolgokról semmit. A körben úgy láttam, a felekezeti kérdés nincs tárgyalva. Annyit teszek hozzá, hogy a magam erejéből igyekszek segítni, s gépi lábhoz juttatni egy szegény leányt. Mikor már asztalbontás kezdődik, jó késő éjjel, annak az ügyvéd fiúnak, aki előadta a temesvári dohánygyári helyzetet, mondom, hogy ha még efféle vizsgálatokra leutazik Temesvárra, vigyen magával, medikus hallgató volnék, és orvosilag is megvizsgáljuk a munkásokat. Nagyon furcsán néz akkor ott rám, hogy én ajánlkozok neki. Kiolvasom rajta, hogy nem látja bennem az orvost, hanem csak a nőt, az a nő pedig nem tetszik neki, látszódik. Az ilyesfajta tekintetet meg kell szokni a férfiak részéről. Alkoholizmus szempontból nemigen bizonyult túlontúl hasznosnak az este, egyébként érdekes volt. Talán még el fogok járni, ígértem is, hívva is lettem. Csak az a borzalmas füst, mi a szobában volt. Mindenki kivétel nélkül szívta, fújta, szivarat, cigarettát, szopókával, anélkül, egyik nagykéjjel pipázott is. Inkább szívták a füstöt, mint ittak. Pikkoló fejenként fogyott három vagy négy, bor főleg vízzel vegyítve, az sem több, mint negyed liter. Fekete kávé jó bőven, limonádé 1-2. Viszont olyan fejfájást kaptam a füsttől, hogy még másnap délután is borogattam, és megittam egy donogányféle csillapítóport. Éjszaka kifésültem a hajamat lefekvés előtt, és ahogy fekszek rá, hogy aludjak el, hát mintha egy bűzös hamutartót töröltem volna ki a varkocsommal. Alig tudtam felkelni 8-kor, amikor én már általában megmosdva ülök az asztalnál és tanulok, vagy előadáson vagyok. Hogy ezek hogyan tudnak bemenni a tanórákra, míg pedig tudvalevőleg 7-kor kezdődnek, elképzelésem sincs. Vagy ottan alusznak. Egyenleg. Költöttem 2,5 koronát, de nem ment egészen pocsékba, volt tudományos haszna is. Paliról azt képzeltem, hogy egészen máshová jár, hol több nő akad, s többet is iszik jócskán. Ott a New York asztalánál egészen komolynak látszódott. Nem tudom én azt nyehónak mondani, nem vagyok oly benfentes. Az ember nem is gondolná a testvéréről, különösen az ikerről, hogy egyszer ő is megkomolyodhatik, s felnőtt férfi módjára kezd gondolkozni. Ebben a nyehóban egyéb iránt ült egy asztaltársaság egy szeparéban, mit még bársonyos kordon is elválasztott a terem többi részétől, melyről mindenki susogott, valami botrányos költő és írók voltak ottan. Meg persze pár éjszakai pillangó, illetve nappali, mert hajnalban volt az asztalbontás. Na ők aztán nagyon ittak, cigányoztak, húzatták, úgyhogy a mi ajtónkat még be is tették aztán, mert beszélni se lehetett a nagy dalolástól és kiabálásuktól. Pali mondotta, hogy péntekenként van találkozó a Thália kávéházban is. Ott komoly és nekem való felolvasások és beszédek is vannak, járjak. Szerdán meg a nyehó. És akkor itten a nyehóban sokféle népek járnak, művészek, s minden, s ki gróf vagy báró, s főleg a rengeteg zsurnaliszta, mert annak mindenképpen a teraszon kell ülni legalább egyszer napjában, és csinálni a rengeteg heccet. Oda szólnak ennek, s annak, ugratják, felpiszkálják, hogy aztán mehetnek ki a hólyaerdőbe párbajozni, hallottam ilyen eseteket. Viszont min igen-igen megdöbbentem, hogy maga Bangban ottan ült egy este egy társaságban. Mert én rögtön észrevettem, holott a haja is máshogyan van kisütve, az arcán sem volt bajusz, s szakál, hanem csupasz volt, s a szeme sem volt oly mély sötét, mint a színpadon kipúderolva és szénnel kirajzolva. Bizony, Bang maga sertivott. Én szerintem ez egy rettentő vétek, hogy egy ilyen nemes alakítás lesüllyedjen a kávéházba, s hogy ottan mutogassa magát. Mit gondoljon akkor a publikum, kérdem? Hogy ő nem az, kinek a színpadon látjuk, egy igazi nagy hős, s tragika, hanem ellenkezőleg? Még ha valami bohózati alak volna, sem szabadna? Az igazgató kellene, hogy megtiltsa nekik az ilyesmit, mert én szerintem ő neki egyáltalában nem is szabadna az utcán kimutatnia magát. Hanem csak ottan a színpadon, mint tragikus hős. Én szerintem, hogyha ő ekként viselkedik a városban, hol őt mindenki ismeri, akkor nem lehessen úgy beleélni magunkat abba, hogy ő Bang, vagy valamely görög heroikus jellem. Ha az ember az utcán s kávéházban látja őt, inkább kezd úgy gondolni rá, mint valami gigerli alakra, s nem valamely komoly hősre egy drámában. És akkor este a nyehóban mellette feketézett Melindája, de azzal kitörődik, mert az a színpadon sem ragadott meg engem. Karéban állták körbe a férfiak, látszódott, hogy oda vannak. De hogy ez a gálosi, azaz Bang, hogy tartja a szivarját, s mint ül szétvetett lábbal oly könnyedén, mint egy igazi gróf. És mi hatást tett rám így a maszkja nélkül? Még hatalmasabbat, mint Bang. A színházban csak a színpadon vannak a szép eszmék. Mikor vége az előadásnak, az fertelem mi marad. Én ezzel egyáltalában nem szimpatírozok. Mert így mondják itten a körben. szimpatíroz. Nagyon kell az embernek vigyázzon, hogy színpadi alakba belé ne szerelmesedjék. Vagy mikor az ember megnéz egy olyasmi mozgóképet, hogy akkor még jó közel is hozzák az arcot. És van mely férfi úgy, de úgy szembenéz az óriási képről, hogy egészen megdelejezi az embert. Kell vigyázni, hogy az ember ne legyen ilyen képekbe beleszerelmesedve. Egyébként nagyon megharagudtam a Színházi Élet újságra, mit az előadás alatt megvettem, mert ez az alakítás, a Bánki, földig le lett pocskondiázva. S Gálosinak az a gúnynév lett tűzve, hogy Nyálasi. Érthető miért? Hogy túl nagyok lettek az emóciók a deszkákon, mikor ő vívódik, s nyálladzik, mikor szaval. S túlságosan pátoszosan deklamál. Hát én szerintem meg egyáltalában nem. Nagyon is hatásos volt. Hát ha egyszer színház, akkor deklámálni kell. Mégse lehet úgy fecsegni, mint az utcán közönségesen. Itten olyan sajátos szók is elhangoznak, mindenki ismétli, tehát meg lehet állapítani, hogy akkor az a szó fő gondolatokat hordoz, s illetőleg, hogy divat. Megtanultam egy új szót. Bornírt. Ez egy orvosi szó, mint ahogy írja a lexikon, megnéztem másnap a könyvtárba, mert korlátolt agyi térfogatot jelent, és ez a laikus nyelven csak annyit tesz, ostoba. Bár úgy is használják főleg, hogy beszűkült s provincia jellegű. Én még így frissen tanult szókat nem mondok ki fennhangon, de gyakorlom az elsajátításukat, mint hogy ezek haladó és modern dolgok. Ez a kör igen harcol ugyanis a bornírt jelenség ellen, mi a provinciákban érhető tetten, s hogy ő maga, úgy értve a kör itten Kolozsvárt, ne legyen se egy bornírt, se provinciális, úgyhogy ez egy kiemelkedő célja neki, hanem inkább emelkedetten legyen nemzetközi, haladó, nagyszabású, hol egy fővárosi, illetőleg európai is, szellemi élénkségben érezheti magát. Mostan hallottam legelőbbször, hogy ezt a várost úgy nevezik a tegnap városa. Ez teljességgel megdöbbentett, s le is taglózott. Pedig azt hittem, annyi mindent megtudtam a városról, mikor is belőle felkészültem a tájékoztatásra. És akkor, ha ez a tegnap városa, akkor melyik a mai napság városa, s illetőleg a holnapé, kérdem. Én ezt a várost igen tisztelem, és nekem új otthont ad, úgyhogy nekem fáj, hogy ez a tegnap városának van titulálva. Nem értettem okát, de igen fájt nekem ez a városom, hogy így le lett tegnapozva. Dumakörnek nevezik gyakrabban ezt a társaságot, meg mondják Duma parlamentnek is, mint hogy itt annyi a Duma, mint az ország első házában. Itt ingyen lehet kapni a kolozsvári munkás régi számait, miből én is alaposan felpakoltam. Korábban úgy hívták erdélyi munkás. A főszerkesztő, valami doktor, bemutatkozott, de csak ezt hallottam a neviből. Na most nézem meg, hogy hívják valójában. Dr. Schwarz Miksa. Na, szerusz. Ügyvéd egyéb iránt. Nagyon agitált a szociáldemokrata pártba való beiratkozásért nekem. Miért iratkozzak, kérdem, hogyha egyszer nincs megadva a választói jogom? Nőt ilyesmi nem érdekli, még ha tanul is, mint én. Hogy legyen, vágta rám mindjárt, úgy csapott rá a kezemre, hogy azt nem lehetett máshogyan érteni. Elmondotta, hogy nincsen a magyar Szent Korona országaiban még egy olyan pártszervezet, mely úgy küzdene az általános választójogért, mint az övé. És olvassam a lapját, hogy győződjek meg arról, hogy igazat beszél. Olvasom éppeg. Szép eszmék vannak benne, az már igaz. A Duma körbe már csak azért is el kell járjak, nem csak az eszmékért, s főleg nem az alkoholvizsgálat miatt, mert azzal én már megvolnék, hanem, na, megismerni mindenféle embert, férfiakat, ilyesmi, illetőleg a szép eszméket.